Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ha pontosabban megnézem, akkor a mai nap és a hónapi nap fontos józanító lesz, mert végre újra tények kerülnek az asztalra. Ez a találgatás és fogadozás, hogy akkor milyen is lesz a jövőkép, ez ugye túlzásba is tud menni. És az elemzők oldaláról lehetett már érezni az elmúlt napokban, hogyha nincsenek számok a piacból, hát akkor elkezdik ők saját magukat szórakoztatni, és mondanak valamit ebbe az irányba, abba az irányba, és a piacnak a különböző részeit megnézzük, akkor nagyon zavaros képek alakultak ki, tehát az összetett egy nagy kép az valójában egyelőre nem létezik. Ezért a mai amerikai infláció számok fontosak lesznek, mert ez megint tény. Tehát azt fogjuk látni, hogy milyenek az valódi infláció számok. Áprilisból az áprilisi számokat nézve az elvárása a piacnak az, hogy az összinfláció az 0,29%-nál lesz havi szinten, a core inflation az azért lényeges, ez élelmiszer és energia szektor nélkül van, mert erre figyel inkább az amerikai központi bank, ez 0,27%-kal van várva, tehát a valamennyivel enyhébb. És ez lesz a kérdés, hogy valójában itt lesznek-e a számok, ami el van várva, vagy nagyon erősen eltérnek felfele, ha felfele nagyon erősen eltérnek, akkor a pessimisták, akik azt a képet próbálták festeni az elmúlt napokban nagyon erősen és erősíteni, hogy az infláció nagyon erősen visszafordul, azoknak igazuk van, és akkor tovább tartana az a kép, hogy na ja, amit J. Paul tavaly novemberben mondott, az nem tud megvalósulni, és a kamatok akkor nem tudnak csökkenni. Ha csökkennek, akkor az inkább veszélyes, és akkor inkább az aranynak van igaza, ami azért mozdult, mert a piac az arany szektoron keresztül inkább azt jelzi, hogy na ja, amit a központi bankok pillanatnyilag megtesznek, az nem elég azért, hogy az infláció csökkenni tudjon. Éves szintet nézve az összinfláció 3,4%-nál van elvárva, a core inflation valamennyivel nagyobb, magasabb, 3,7-tel. És itt is több elemző tegnap kijött, mindenkinek az élén, ugye JP Morgan most nagyon jelen van ezen a héten, mert pénteken jönnek a számok is. A múlt héten BlackRock ment a kirakatba, és JP Morgan is kvázi satszolt, hogy akkor milyen valószínűséggel, hogy fog a piac erre reagálni. De ezt be se akarom építeni, mert hogyha megnézem, hogy az elmúlt infláció számok előtti interpretációja milyen volt JP Morgannek, akkor ezt mind vagy a kabarébe vihetjük, vagy eldobhatjuk, mert alapjában egészen más történt, mint amit az elemzők mondtak. Tehát valójában csak saját magukat szórakoztatták. A tegnap hirtelen így az mai infláció számok előtt váratlanul, nagyon váratlanul nyomás került a piacba. Ezt a részvénypiac résznél még a leginkább el lehet magyarázni. Ugye a részvényeknél, főleg azokban a szektorokban, ahol eddig nagyon nagy nyereségek voltak az idén, azok a szektorok nyomás alá kerültek, és ezt még azzal el lehet magyarázni, hogy van ugye ez az ominózius április 15-e, a jövő hét hétfő, mikor az amerikaiak benyújtják az adó bevallásukat, és azután egy pár nappal kell fizessék az adót, és azelőtt való héten, 1985 óta általában gyengébb a piac, mert nagyon sokan főleg olyan pozíciókat adnak el, nyereségeket realizálnak, ami azelőtt inkább erősebb volt. És ha megnézzük, akkor az év eleje óta a részvénypiac elég szélességében elég erős volt, tehát hogy ott résznyereségeket kiveznek, ez szinte normális. Hirtelen a tegnap a kriptoszektor is nyomás alá került, tehát ott is azt lehet mondani, hogy nyereségeket realizálnak, mert az idén az is elég erős volt. Még az arany is nyomás alá került, és ott is a nyereség az, amit esetleg kivennek, vesznek, az olaj is nyomás alá került. Tehát hirtelen a tegnap délután így váratlanul az infláció számokra nézve hirtelen nyomás került a piacba, és minél nagyobb volt a nyomás, ez volt az érdekes, és a pessimista hangulat is, hogy a gazdaság mégsem olyan erős, annál erősebben nőtt a motiváció, hogy akkor mégis lesz kamatcsökkentés. Tehát ezt látjuk, hogy ez a kettő, a részvénypiac és a kötvénypiac aktuálisan szinte egymás ellen fogad. A részvénypiac az úgy emelkedik és úgy viselkedik, mintha biztos lenne, hogy azt, amit J. Powell, én nem is vagyok biztos, hogy örvende, hogy ezt ő valamikor kimondta. Lehet, hogy most visszamenőleg meg is bánja, és hogyha pontosan megnézzük azt a sajtókonferenciát október végén, akkor egy újságíró a kérdésével csalta be ebbe az utcába J. Powell-t, hogy ő azt kimondja, hogy a kollégákkal azon gondolkoztak, állítólag, mert ezt nem tudjuk, hogy kamatcsökkentésbe kellene gondolkozni. Ezt úgy érezném, hogy bánja, mert pillanatnyilag, ugye, ha megnézzük, akkor a részvénypiac elkezdte ezt beárazni, és pluszba ehhez hozzájött a KI, mesterséges intelligencia hype, hogy ez meg fogja menteni a világot. Másképp a narratíva a mesterséges intelligencia téma körül is kezd egy kicsit színesebb lenni, mondjuk így, még nem változik meg, de színesebb lesz, és ezek a jelentések is érdekesek lesznek a következő hetekben. Tehát nem csak a központi bankárokat figyelni, hanem a gazdaságot figyelni, az elég lényeges lesz tovább is. A kötvények mit szignalizálnak? Teljesen egy más képet, mint a részvények. A kötvények teljesen kiáraszták azt a kamatcsökkentést, ami október után hirtelen megjelent a piacba. Tehát az első reakcióból a kötvények nézték, J. Powell azt mondja, hogy kamatcsökkentés lesz, hát akkor csökkentjük a kamatot, és akkor hirtelen a 10 éves államkötvény kamatszintje visszacsökkent 4,4%-ra, 3,8%-ra. Ez miért történik meg? Na já, hogyha a piac szereplőknek az az elvárásuk, hogy a kamatok csökkenni fognak, akkor az aktuális kötvény aukcióknál elkezdik megvásárolni erősebben az aktuálisan kibocsátott kötvényeket, még akkor is, hogyha ezeknél az aktuális kötvényeknél, tehát mivel nagyobb a kereslet, ezért csökkenni tud a kamat, és ennek ellenére megveszik, mert a piacnak az a véleménye, hogy akkor érdemes ezeket a kötvényeket most megvenni, nem kell várni, mert a következő kibocsátott kötvényeknek alacsonyabbak lesznek a kamatjai, és mivel nagyobb a kereslet, ezért a kamatot tudnak csökkenni, tehát lesz ebből egy ilyen self-fulfilling prophecy, hogy a piac azt hiszi, hogy az aktuális kamatszint az kvázi csúcs, és ezért ezt érdemes megvenni, és mivel nagyobb a kereslet, valójában csökkennek a kamatok az új kibocsátottakra, mert nem kell többet fizetni. Ha kevesebb a kereslet, akkor többet kell fizetni azért, hogy megvegyék a kötvényeket. És ezt, hogy alacsonyabbak lesznek a kamatok, ezt a kötvénypiac teljesen kiáraszta, és ma azt lehet mondani, hogy októberi szinten van újra a kötvény kamatszintje. Így a kettő eltávolodott egymástól, a részvénypiac és a kötvénypiac. Ilyent az elmúlt években többször láttunk. Ez nem marad tartósan így, hanem valamelyik csoport be kell lássa, hogy tévedett. Vagy a kötvények, mert mégis csökkennek a kamatok, mert a gazdasági helyzet nem lesz annyira erős, és akkor a kötvények fogják megközelíteni a részvényeket, de hogyha a gazdaságnak az állapota nem olyan erős, akkor a részvények is visszakorrigálnak, tehát a kettő hosszú távon nézve egymás mellett maradt. Ez a delta, ez az eltérés, ez nem szokott nagyon sok hosszú ideig tartósan nyitva maradni. És a gazdaság állapota az abban a szempontból érdekes, és ez Christine Lagarde-nak a hónapi beszédjére egy kicsit előrevetít. Tegnap az Európai Központi Bank is kihozott két lényeges számot. Az egyik, hogy a hitel felvételek száma, aránya, mennyisége Európában nagyon erősen csökkent. És ez azt jelenti, hogy a gazdasági aktivitás az alacsony, kevés a hitelfelvétel, oké, a vállalatoknak nem is olyan egyszerű hitelt felvenni, mert pont a második pont, hogy a bankok egyre szigorúbb és szigorúbb hitel kibocsátási szabályokat hoznak létre, ami fékezi a hitelfelvétel kérdését. És tegnap ugye arról beszéltünk, hogy főleg Kína és Amerika nagyon erősen investál a mesterséges intelligencia és a technológiai témába, és itt nagyon fontos lenne Európának, hogy investáljon. Tehát ez a két pont, hogy kevesebb hitelt vesznek fel a vállalatok, plusz a bankok még jobban szigorítottak, ez alapjába azt a képet erősíti, hogy az európai recesszió közelebb van, és ez segítene Christine Lagarde-nak akár a kamatot hamarabb csökkenteni. Kíváncsi vagyok azért, hogy ezt már hónap megteszi-e, mert ez egy jó lehetőség lenne alapjába az európai gazdaságot erősíteni, de azzal, hogy megteszi ezt a kamatcsökkentési lépést, ez oda vezetne, hogy ez az eurót erősíteni a dollárhoz képest, ami ugye főleg Európának, hogyha exportra gondolunk, nem annyira jó, hogyha az euró erősödik, tehát nincsen egy tuti kép, és azt mondani, hogy oké, bekapcsoltuk, és akkor ebbe az irányba tudunk tovább menni. Az amerikai piacba is jönnek olyan jelek, amik azt mutatják, hogy a bizonytalanság főleg a KKV szektorban nagyon erős, egy úgynevezett US Small Business Optimism Index, ami azt méri, hogy mennyire optimista a hangulata a KKV szektornak, és ez kiteszi az amerikai gazdaságnak, a BIP-nek körülbelül 40%-át. Ez visszacsökkent 11 éves mélypontra. Megvan a bizonytalanság a vállalatoknál, tehát itt a negyedéves jelentések nagyon fontosak lesznek, hogy mi a kitekintés, mit jeleznek a vállalatok vezetői, és itt 2021-ben már a piac azért egybe hibázott. 2021-ben nagyon sokan nem annyira figyeltek arra, hogy mit jeleznek a vállalatok, mert ha visszaemlékszünk, akkor a vállalatok negyedéves jelentésekbe az erős inflációs nyomást jelezték. Ehhez párhuzamosan mit mondott Jay Powell a Fed oldaláról? Transitory. Ez csak egy átmeneti sztori, nem kell reagálni, bla bla bla. És a piac persze, hogy inkább ezt hallgatta, mert ez a sztori neki jobban tetszett. Ez azt mutatta, hogy oké, nem lesz nagy infláció, nem kell nagyon erősen a kamatok oldaláról reagálni. Ez 2021-ben volt, azután 22-ben, 23-ban láttuk, hogy mégis kellett nagyon erősen reagáljon. Tehát a vállalatok, ők sokkal közelebb vannak a piacokhoz, mint egy Fed. Ezekre érdemes hallgatni. És a másik aktuális felmérés a háztartásoknál, az amerikai háztartásoknál, elvégezve, hogy mennyire optimisták nem csak a vállalatok, hanem a háztartások is. Persze a KKV-i szektorban, hogyha nagyon sokan dolgoznak, akkor közel van ez a vásárlóhoz is. És egy pont tűnik fel, hogy a munkahely biztonság érzés csökkent. Ugye a high-end fire mentalitás az Amerikában sokkal erősebb, mint Európában, tehát az emberek azt érzik, hogyha a vállalat aktuális számai nem jók, akkor akár egyik napról másikra, egyik óráról a másikra az utcára kerülhetnek, és itt megvan a bizonytalanság megjelent nagyon erősen, és hogyha az emberek pessimisták, vagy bizonytalanok, hogy meg tudom-e tartani a munkahelyemet, akkor persze, hogy visszafogják a fogyasztást, ez érződik a vállalatoknál, tehát ez egy érdekes szám lesz, tehát ezt fogja figyelni a piac most a negyedéves jelentésekben, hogy hallám, milyen számok jönnek, és milyen kitekintések. Most azt is lehetne mondani, hogy a múlt héten megjelentek ugye a munkapiaci számok, és azok azt mutatták, hogy sokkal több munkahelyet gyártott az amerikai gazdaság, mint amit elvártak. Ez részben igaz, de ha mélyebben belenézünk, akkor azt látjuk, hogy főleg az úgynevezett részmunkaidő, tehát mellékállások azok, amelyek nagyon erősen növekedtek, de a főállások száma az csökkent. A mellékállások, az olcsó munkahelyek, ezek főleg az egyszerű munkáknál a migráns szektorokat érintő munkapiacban növekedtek, és ez egy picit torzítja a képet, mert az nem egy annyira erős vásárlóerő, főleg, hogyha ott az órabér ugye alacsonyabb is. Tehát ezért látjuk azt, hogy megvan a piacnak a bizonytalansága, és végre fontos, hogy most jöjjenek ki tények, ma is, holnap is, és péntektől végre a bankok elindítsák a negyedéves jelentést, az már egy első érzést fog adni, hogy körülbelül milyen állapotban van az első negyedévben a gazdaság. És itt a mesterséges intelligencia körüli hype is nagyon érdekes lesz, mert a narratíva ott változik. Google elindította, ugye elkezdte a konferenciáját, és az első bejelentés egyből az volt, hogy Google azon dolgozik, hogy saját chipet akar előállítani. Ennek a magyarázata nagyon egyszerű. Nvidia chipek nagyon drágák. Google nem akarja tovább finanszírozni Nvidia-t, ezért saját chipet fog fejleszteni. Erre persze még idő kell, de lehet látni, hogy Nvidia mellett jelenik meg a konkurencia. Intel bemutatta az ő saját új chip generációját, a Gaudi 3-at, amelyik jobb, mint az Nvidia-nak az H100-as, ami ugye nem a legaktuálisabb generáció, de az, ami nagyon erősen jelen van a piacokban, tehát jelennek még itt többen, és több CFO, tehát azok, akik a pénzen ülnek a vállalatoknál, azok is megszólalnak, hogy na ja, ez az egész sales-es lapát eladás, és hogy a mesterséges intelligencia mindent meg fog menteni, ez szép és jó, de ugye ezt meg kell finanszírozni, ez egy nagyon drága buli, és még nem látszódik az, hogy hol, kinél, milyen üzleti modellek lesznek ebből, és mikor lesz ebből nyereség. Mert a piac megveszi szívesen, amikor jó hangulatban van a fantáziát, a jövőre előrevetített víziókat, a lapátokat, azért, mert állítólag mindegy, hogy hol kezdünk el ásni a kertbe, mindenünt aranyat fogunk találni. Aztán menet közben rájövünk, hogy hát egy pár helyen nem is tudunk ásni, mert ott szikla van alattunk, és kavicsos, és nem puha, és ott, ahol puha, ott nincs is arany. Tehát ez a kérdés még nagyon erősen a következő hetekben lényeges lesz, és erre érdemes főleg a mesterséges intelligencia körüli jelentésekbe figyelni, hogy itt mi fog történni. A hétvége előtt még van egy ilyen minimális dolog, ami a piacokat érintheti, és főleg az energiaszektor, főleg az olaj árát. Ezt a tegnap nem nagyon lehetett sehol olvasni, így a radar alatt történt, az Irán egy figyelmeztetést adott a nemzetközi repülőtársaságoknak, hogy érdemes arra figyelni az április 10 és 12-i időablakba, mert lehet, hogy egy pár rakéta egy kicsit eltéved Irán körül, és egy hasonló figyelmeztetést, egy ilyen notamot adott ki annak idején az ukrán támadás előtt Oroszország a nemzetközi repülőtársaságoknak, és ez a figyelmeztetés, ez főleg azokat, akik az olajat figyelik, azoknak bizonytalanságot adott az asztalra, mert ugye, tehát ki van adva ez a figyelmeztetés 10-e és 12-e között, és ez ellent mondana annak, ami hétvégén kialakult, hogy állítólag visszafogja magát Irán, és nem fogja támadni Izraelt a követség bombázása miatt, de ez a notam, ez egy egészen más képet mutat fel. Tehát mindegy, hogy honnan nézzük a piacot, tovább sem unalmas. Lehet, hogy a piac ezt azért csinálja, hogy legyen János Zsoltnak reggelente, amiről beszélgessen, mert a legunalmasabb az egy unalmas piac. Ott akkor ugyanaz történne, mint ugye az elemzőknél is, hogy elkezdenék saját magukat szórakoztatni, és ja, erre nem nagyon lenne kedvem, hogy itt valamiket kelljen kitaláljak, hogy valahogy ezt a 20 percet megtöltsem információkkal. De hát lehet, hogy akkor egészen más témáról beszélgetnék, mert ugye ez a reggeli podcast az egy ilyen meditáció, legalábbis nekem most, mikor elmondtam, akkor érzem, hogy mi minden van, mivel megyünk neki ennek a mai napnak. Érdekes lesz, ma délután akkor jönnek a számok, erről hónap reggel beszélünk, és hát ketyeg az óra, hogy akkor hónap Christine Lagarde mit fog mondani, hónapi nap plusz megint a televízió csatornák is jelentkeztek, tehát ott is meg fogom próbálni egy egyszerűvé tenni és érthetővé, hogy mi is történik ezen a nagy színpadon. Kellemes napot mindenkinek, és a viszonhallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.